Mit gondoltok a csalásról? Ismeritek ezt a szót, hogy csalni? Ügyeskedni? A történetben egy osztályban dolgozatot írtak a gyerekek, és hát a tanítónéni figyelte, hogy milyenek lesznek az eredmények. És megírták a dolgozatot, nagyon érdekes dologra figyelt fel a tanítónéni, hogy ez a dolgozat egyforma. Meg ez a dolgozat is egyforma. Ez a dolgozat is majdnem egyforma. Hát, mit szokott ilyenkor csinálni a tanítónéni? Ez egy nagyon hívő tanítónéni volt. Azt mondta, hogy gyerekek, látom, szépen sikerült a dolgozat, de vannak, akiknek nem ment olyan jól, ezért ismételjük át. És első feladat, felszólította az egyik kisgyereket, akiről úgy gondolta, hogy lemásolta a társáét. Mondta, gyere, akkor szépen írd föl a táblára ennek a feladatnak a megoldását. Mit gondoltok, tudta? Pedig a másolással tanul is az ember. Mégsem tudta. Elnyelje, most nem jut eszedbe. Nem mondott semmi többet a tanítónéni. Jött a következő feladat, az ott minden rendben volt. Jött a következő feladat, megint kihívott egy olyan kisgyereket, akiről gondolta, hogy másolta. Hát neked sem jut eszedbe semmi. Hogy? Hát, jó, menj a helyedre. Aztán volt még egy kisfiú, akinek majdnem olyan volt a dolgozata, mint a társáé. Őt is kihívta a következő feladat megoldására. Hát ő is elkezdte, de aztán botladozott, és nem sikerült. Mondta a gyerekek, otthon mindenki nézze át nagyon jól. Megkapjátok a feladatlapot, otthon irassátok alá, és a következő órán majd még egyszer átnézzük. Miért nem leplezte le ezeket a gyerekeket a tanítónéni? Mit gondoltok? Megszégyenítés lett volna, ha azt mondja, hogy na gyertek ki hárman, akik nem tudtátok most megoldani, tegnap előtt meg sikerült a feladat a dolgozatíráskor. De hát az nagyon kellemetlen élmény lett volna. És akkor következő órán kihívta őket, hogy na nézzük, hogy akkor most már eszetekbe jut-e a feladat. Gondoljátok, hogy otthon nagyon tanultak? Hát bizony, nem akartak még egyszer ilyen helyzetbe kerülni. Jól megtanulták a feladatokat, és sikerült is. És a tanítónéni mondta nekik, hogy akkor legközelebb, ha dolgozatot írunk, olyat írjatok le csak, amiről tudjátok, hogy két nap múlva is eszetekbe jut. És ezzel hazaengedte a gyerekeket, vagy a helyükre engedte a gyerekeket. Ezek a gyerekek nagyon hálásak voltak a tanítónéninek. Az egyikük oda ment óra után, és megköszönte a tanítónéninek. Nagyon szépen köszönöm, hogy nem leplezett le. Mert én lemásoltam, és azért nem tudtam. Tanítónéni megsimogatta, és mondta neki, tudom. De ugye megtanultad a leckét, hogy többet ilyet nem csinálsz. Én is kívánom nektek, hogy soha ne csaljatok, ne ügyeskedjetek, mert az előbb-utóbb úgyis kiderül, és ha nem derül neki a Jóisten, akkor is mindent lát és mindent tud. Mit megtanulsz, az a tiéd marad, a jó jeggyel jól tudtok tovább tanulni, Isten segítsen benneteket a tanulásban. Meg volt a fél év, következik az új fél év, a tanulás, és sok erőt kívánok nektek az újabb fél évhez, hogy lelkiismeretesen tanuljatok továbbra is. Köszönöm. nem, hogy kijöttem, és hoztam nektek süteményt, a végén megkaptátok. Kérjétek, ha elfelejteném, mert különben megint Iluska nénnek kell odaadnom, hogy a következő szombaton osszak. Kedves gyülekezet, volt szó már a háláról, talán többször is. A mai alkalommal tegyük fel azt a kérdést, hogy miért fontos a hála a hívő ember életében. Dániel könyvét hívtam ehhez a kérdéshez segítségül, és Jóisten erre irányította a figyelmemet, hogy Dániel életében mi mindennel, milyen lelkülettel járt együtt a hála. Sokszor csak úgy megszokásból is mondjuk, hogy köszönöm, de a hála ennél mélyebb. Ugye Dániel könyve a babiloni fogságba került héber ifjak történetével kezdődik, amikor ugye hát a zsidó nép azért került fogságba, mert módszeresen nem hallgattak és nem figyeltek arra, amit Isten üzent nekik, hűtlenek lettek Isten iránt, és a bálványimádás is megkörnyékezte őket, és Istennek már nem volt más módszere. Profétákat már küldte, azokra nem hallgattak, mint hogy megengedte ezt a fogságot. És azt látjuk Dániel és társai életében, hogy ők eltökélték a szívükben. Nem csak azt, hogy a király ételével, borával, italával nem fertőztetik meg magukat, hanem azt is, hogy ők hűek maradnak az ő atyáik Istenéhez, a Teremtő Istenhez, akit ők megismertek Jeruzsálemben. Ugye a történetünkben azt olvassuk, hogy kitartó volt Dániel és a társai, és meg is kapták azt a kegyelmet, hogy ne kelljen a király ételével táplálkozniuk, és Isten különösképpen is megáldotta őket. Azt olvassuk az első fejezet 17. versében, hogy és adott az Isten ennek a négy fiatalnak tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. A második fejezet arról szól, hogy Nabukodonozor lát egy álmot, és elfelejti. De nyugtalan lesz, nagyon szeretné tudni magát az álmot is, meg az álom értelmét, jelentését is, de nincs senki az ő udvarában, a bölcsek, varázslók, káldeusok, írástudók között, aki meg tudná fejteni ezt az álmot. És Nabukodonozor mérges lesz, haragra gerjed, hogy csak becsapják, csak időt akarnak nyerni, mert azt mondják, hogy mondja meg a király az álmot, és megjelentjük az értelmét, de nem tudják. És azt mondja nekik, hogy csak egy ítélet lehet felőletek, hamis és tétovázó beszédet koholtok, hogy azzal tartsatok engem, míg az idő múlik. Mondjátok meg az álmot. És akkor tudom, hogy az értelmét is megjelenthetik. És mivel tiltakoznak, és azt mondják, hogy soha senki nem kért ilyet, még egyetlen bölcstől sem, hogy mondják, jelentsék meg, hogy mit álmodott a király, ezért ők sem tudják ezt megoldani, mert, és itt van egy döbbenetes mondat, a 11. versben, a dolog, amit a király kíván, igen nehéz, nincs más, aki azt megjelenthesse a király előtt, hanem ha az istenek, akik nem lakoznak együtt az emberekkel. Hát milyen vallásosság ez? Az istenek meg tudnák jelenteni, de ők meg nem lakoznak együtt az emberekkel, nem működnek közre ebben, úgyhogy Nabukodonozor erre kiadja a rendeletet, hogy becsapják őt, halálfia az összes bölcs. És ugye megtudja ezt Dániel is, Arióktól, akinek kiadta a parancsot a bölcsek elveszítésére, és
Innentől nagyon érdekes a történet. Ugye Dániel bemegy a királyhoz, időt kér, hogy megfejthesse az álmot, és a 17. verstől olvasnám, tehát a második fejezet 17. versétől. Akkor Dániel hazament, elmondta e dolgot Ananiásnak, Misaelnek, Azariásnak, az ő társainak, hogy kérjenek az egek Istenétől irgalmasságot, e titok véget, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Ugye Dániel társakhoz fordul. Sokszor fogalmazzuk meg azt, hogy a hívőség nem magánkereszténység, hanem gyülekezet, közösség, hogy legyünk kapcsolatban egymással. Dániel is ezt gyakorolja, hogy hívja az ő társait, hogy együtt imádkoznak. Ugye az, hogy kérjétek az egek Istenét, az imádságot jelenti. Együtt imádkoznak, könyörögnek, hogy az Isten jelentse meg ezt a titkot, hogy el ne vesszenek, hiszen egészen fiatalok, mint talán Luca és te is. Fiatalok, akik élnének még, pánikolnak. Ugye ezt érezzük? Nabukodonozornál igen, haragszik, nagyon mérges, de Dánielék nyugodtak. Hogy lehet nyugodt egy ember, akinek kimondták a halálos ítéletét? Ugye ez az első kérdés. És azt olvassuk, hogy Dánielnek megjelentették az a titok éjjeli látásban. Tehát rögtön választ is kapnak Istentől. Isten is tudja, hogy itt most nem lehet húzni az időt, mert Nabukodonozor kiszámíthatatlan, és Dániel tudja, megkapja a választ, hogy mit álmodott a király. Mit tennénk? Nagyon szép a történet. Dániel továbbra is nyugodt. Nem kapkod. Lenne, aki rohanna a királyhoz, vagy Ariókhoz, hogy megvan a megfejtés. De Dániel áldá akkora Dániel az egek Istenét. És nem csak ennyi van leírva, elmond egy hosszabb imádságot. Nyugodt. Tudja, hogy a hála Istent illeti meg, Isten válaszolt neki, és így olvassuk, szól Dániel és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Ő változtatja meg az időket, az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, át bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nékem, és mostad megjelentetten nékem, amit kértünk tőled, mert a király dolgát megjelentetted nékünk. Figyeljünk meg a precíz fogalmazásra, ami a lelkületet mutatja be, azt a gondolkodást. Kinek jelentette meg Isten az álmot? Dánielnek. Mit mond Dániel Istennek? Amit kértünk tőled, azt megjelentetted nekünk. Úgy szereti az ember fényezni magát. Én tudom, én megcsinálom. Ugye ismerjük Dániel könyvének a 4. fejezetét, Nabukodonozor, békében valék az én házamban, virágzó az én palotámban, álmot látik az én ágyamban, az én fejemnek látásai, én és én. És Isten azt mondja, mi, és mi, és mi. Még akkor is mi, ha meg van különböztetve az ember. Mert Dániel kapta meg nyilvánvalóan az álmot. és az álomnak a jelentését. De mivel együtt imádkoztak, ezért közös tapasztalatként élték meg. És Isten ezt a közös tapasztalatot akarja adni az ő népének, hogy együttesen, egymást segítségül hívva, egymást erősítve, bátorítva, együtt képviseljünk valamit, vagy kérjünk segítséget az Istentől. És a folytatás is lenyűgöző. Mert ugye miután imádkozott, hálát adott Istennek, kifejezte Isten iránt a háláját, 24. vers, bement azért Dániel Ariókhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket. Elment azért, és mondá néki. Mit mondanánk? Mi lenne az első gondolat? Megvan a megoldás. Így folytatódik az ige. Azt mondja, a babiloni bölcseket ne veszítsd el. Vigy engem a király elé, és a megfejtést tudtára adom a királynak. Kik voltak ezek a babiloni bölcsek? Ugye azt olvassuk, hogy varázslók, káldeusok, tehát vallási vezetők és mindenféle mágusok. A pogány vallásosságnak a vezetői. Miért kíméli meg az életüket? Miért kéri? Hát nem azt kéne, hogy jó, de jó, hogy ezek eltűnnek a színről, végre. Miért kéri Dániel? Volt esélyük ezeknek az embereknek mást megismerni? A Teremtő Istent megismerni? Aki válaszol is, aki együtt lakik az emberekkel. Ha Isten irgalmas, akkor ugyanaz az irgalmas lelkület van Dániel prófétában is. A hálával együtt jár a lelkület beli változás. Ugye Pál apostol írja többször is, többféle megfogalmazásban is, hogy a Jézus élete legyen látható a mi halandó testünkben. Dániel példája mutatja, hogy ahogy ott van a hála, ott a Krisztusi, az isteni lelkület is ott van. A szeretetnek az a lelkülete. És amikor bemegy sietve Ariók a király elé, viszi Dánielt, akkor figyeljük meg, mit mond a 25. versben. Találtam férfiút Júdának fogoly fiai között, aki a megfejtést megjelenti a királynak. Hát most úgy találta Dánielt, kereste és találta? Dániel jelentkezett nála. Először is, most is, milyen az az ember, akiben nincs ott a hála? Én megmutatom a királynak. Ugye majd kapok érte jutalmat is, mert én találtam. Én hozom a királynak a megoldást. Szól a király, és mond a Dánielnek, akit Baltazárnak neveztek. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nekem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét? Megint mit válaszolna egy átlag ember? Felele Dániel a király előtt, és mondá. A titkot, amelyről a király tudakozódék, és döbbenet, védelmébe veszi ezeket a pogány vezető embereket. A bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Figyeljük meg, még mindig nem válaszol arra a kérdésre, hogy képes vagy megjelenteni nekem az álmot? Hogy fogalmaz? Az Isten kinek adta tudtára, hogy mi lesz? Van Isten az égben, aki tudtára adta Nabukodonozor királynak neked. Még mindig háttérbe vonul. Emlékszünk Keresztelő Jánosra? Mit mondott, amikor Jézus megjelent, már szolgált? Ő a vőlegény barátja, ő visszavonul, Jézusnak növekedni kell, neki pedig alább szállani. És Dániel tökéletesen tükrözi ezt a lelkületet. Azt mondja, ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Nékedó király gondolatait támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután. És aki megjelenti a titkokat, megjelentette neked azt, ami lesz. Még mindig a királyt emeli fel, hogy igen, neked voltak nagyon jó gondolataid, hogy mi lesz ezután, hogy lesz a jövő. És az Isten megjelentette neked. És utána a maga szerepéről csak ennyit mond, nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtés tudtára adassék a királynak, és te megértsd a te szívednek gondolatait. Milyen mély alázat van Dánielben. Mennyire visszafogottan beszél a saját szerepéről. Nem akar véletlenül sem irigységet, féltékenységet kelteni ebben a pogány uralkodóban, hogy hát én külön vagyok nálad, meg az összes bölcsednél, mert én meg tudom jelenteni. Ő zsidó fogoly, és tudja, nézzük meg, mit tud Dániel. A 46. versben, amikor elmondja az álmot és az álom értelmét, hogy te vagy az aranyfej és a többit, mi lesz Nabukodonozor királynak a reakciója erre? Akkor a király arcra borult, imádá Dánielt, és meghagyá, hogy ételáldozattal és jó illattal áldozzanak néki. Szól a király Dánielnek, és mondta, bizonnyal a ti istenetek, ő az isteneknek istene, és a királyoknak ura, és a titkok megjelentője, hogy te is megjelenthetted ezt a titkot. Akkor a király fölmagasztalá Dánielt, sok nagy ajándékot adott neki, hatalmat adott neki Babilonnak egész tartománya felett, és Babilon összes bölcseinek elöljárójává tevé őt. És Dániel kéri a királyt, hogy Sidrákot, Misákot és Abednégót rendelje a babiloni tartomány gondviselésére, Dániel pedig a király udvarában volt. Miért nem tiltakozott Dániel, amikor Nabukodonozor imádta, és meghagyta, hogy áldozzanak neki. Mintha Dániel Isten lenne. Nem tudom, gondolkodtatok-e ezen? Mi tiltakoznánk? Kellene? És itt érvényesül a Szentlélek szerepe és vezetése. Mi egy keresztény világban élünk, ahol többé-kevésbé azért az embereknek van bizonyos fogalmuk Istenről, Jézusról, a megváltóról. A babiloni királynak semmi nem volt. Annyi, amennyit talán Dánielektől, vagy a zsidóktól hallott, vagy a zsidók istenéről. És Dániel tudja, hogy ez a király most ennyire jutott el az Isten megismerésében. Nem utasítja vissza, nem hárítja el. Mert Nabukodonozor azt mondja, hogy a ti istenetek, ő az isteneknek istene. A király még nem tudja, hogy csak egy Isten létezik. Ő még úgy gondolja, hogy vannak az ő isteneik, meg van a zsidók istene, aki fölötte van minden istennek. Ő a királyoknak ura, a titkok megjelentője. És Dánielben van annyi bölcsesség, a Szentlélek vezetése, hogy tudja, hogy mikor kell szólni, mikor kell hallgatni, mit kell mondani, mit nem kell mondani egy adott körülmény között. És ő itt marad a király udvarában, majd nyilván lesz még folytatása is az ő beszélgetésüknek. Ilyen a hálás szívű ember. Ilyen lelkülettel rendelkezik. Ha a hálát gyakoroljuk, a hála egyenlő a segítőkész szeretettel. Mert Isten ezt ülteti az ember szívébe, hogy akkor ne csak nekem légy hálás, hanem gondolj úgy az embertársaidra, ahogy kinek szüksége van, segítsd a többi embert. A következő fejezetben viszont arról olvasunk, hogy amikor a hálát nem gyakorolja valaki folyamatosan, amikor a hála egyszer van, egyszer nincs, de nem ez a lelkület uralja folyamatosan, akkor ennek előbb-utóbb mi a következménye. Ugye ismerjük a történetet, csak felidézném, hogy Nabukodonozor csináltatja azt a hatalmas aranyállóképet, és kihirdeti, hogy mindenkinek le kell borulni az aranyállókép előtt, és imádni kell az aranyállóképet. Hova jutott Nabukodonozor, hogy bizonnyal a ti istenetek? Ő az istenek istene. Mennyire lehetett hálás Dánielnek mindazért, amit Dániel életén keresztül tapasztalt? És nem tudom, hogy Dániel miért nincs itt, azért, mert máshol van, vagy azért, mert ő egyszerűen nem ment el erre az alkalomra, ugye ezt nem írja le a Biblia, de egybegyűlnek a fejedelmek, helytartók, kormányzók, bírák, kincstartók, tanácsosok, törvénytevők, tartományok, igazgatója az állókép felavatására. Új istenség, új vallás. És ott vannak a héberi fiak, ugye Sidrák, Misák, Abednégó, és hát ők nem borulnak le. Se színből, se szívből, az aranyállókép előtt. Milyen a lelkülete Nabukodonozornak? És milyen a lelkülete ezeknek a fiataloknak? Nyilván a lelkületből következtethetünk arra, hogy ki gyakorolta a hálát az elmúlt időszakban, és ki az, aki nem gyakorolta a hálát sem Isten felé, sem egymás felé. Nagyon érdekes, azt írja, hogy elmentek ebben az időben Káldeb a beli férfiak, vádat emeltek a zsidók ellen, hogy nem tisztelik a király parancsolatát, és nem hajtanak térdet, amikor ezt kihirdetik. Hát a vádemelés az milyen lelkületre val. Nagyon érdekes, ahogy ezek az emberek viszonyulnak a királyhoz is, meg a zsidó férfiakhoz is. Olyan a tartós hála, mint az a növény, amit öntöznek. Az a növény fejlődik, virágot hoz, gyümölcsöt terem. Mi lesz azzal a növényel, amit nem öntöznek? Előbb-utóbb elszárad, és eltűnik a hála is. Ilyenek voltak ezek az emberek. Nem tudom, hogy hány ember volt közülük olyan, aki azért él még, mert akkor Dániel azt kérte a királytól, hogy vonja vissza ezt a rendeletét. valószínűleg élhettek, hiszen nem olyan sok időt telhetett el ezután. És a lelkület, a vádaskodó lelkület. Emlékeztetik a királyt, hogy te azt mondtad, hogy aki nem borul le, az az égő tüzes kemencébe kell, hogy vetessen. És a 12. vers azt mondja, vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó, ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, az aranyállóképet, amelyet felállítottál, nem imádják. Emlékeztetés volt ez arra, hogy ezzel a három fiatal emberrel már volt dolga Nabukodonozornak. Hiszen amikor vizsgáztak, az első fejezet azt mondja, hogy a többi vizsgázó között egy sem találtatott olyan, mint ez a négy fiatal ember. Bölcsességben, ismeretben felülmúlták a többieket. De ahol nincs ott a hála, ahol nincs ott az imádság az Isten felé, ott eltűnik az a lelkület, a szeretetnek, a megértésnek, a szabadságnak, a szabadság adásának a lelkülete. És Nabukodonozorról is azt olvassuk, nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyja, hogy hozzák ide ezeket a fiatalokat, és azt mondja nekik a 14. versben, szánt szándékból nem tisztelitek-e az én Istenemet, és nem imádjátok-e az arany állóképet, amelyet felállítattam? Hát, hol van az a vallomás, hogy bizonyul a ti istenetek? Ő az Istenek Istene, a királyok ura, és a titkok megjelentője. Amikor az emberből eltűnik a hála, hogy hiszen ezek a fiatalok, illetve Dániel hozta a hírt, hogy itt van a megfejtés, és a király megkapta az álom értelmét, most mégis nagy haragra gerjed, ad nekik egy újabb esélyt, hogy boruljanak le, amikor ott van a lehetőség, amikor szólnak a zeneszerszámok, de ha nem, akkor tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe. És itt van a lázadás lelkülete. Kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Figyeljük meg, a hálás lelkület mivel jár együtt? Mivel járt együtt Dániel életében? És a többiek életében is akkor? Nyugalom, békesség, megadás, majd az Isten rendezi a dolgokat. Azt mondják a királynak, ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Nem azt mondják, hogy te tudod. Itt is ott van a bölcsesség. De egyszer már megmutatta neked az Isten, hogy kicsoda ő. De nem szükség erre felelnünk néked. Ími a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből. A te kezedből is kiszabadít minket, de ha nem tenné is, mi akkor sem. Olyan emelkedett lelkület, és olyan éles ellentét van a király lelkülete, a káldeusok lelkülete, akik feljelentették őket, és ezeknek a héber ifjaknak a lelkülete között, akiket rövidesen bevetnek az égő tüzes kemencébe, hogy kell, hogy emlékeztessen a Nabukodonozort. Van olyan, hogy az ember nem akar emlékezni? Megmakacsolja magát, és akkor is úgy legyen, ahogy én akarom, ahogy én mondom, amit én rendeltem. Befütteti hétszerte jobban a kemencét, a legerősebb férfiakat rendeli, megkötözteti a héberi fiakat, és bedobatja őket az égő tüzes kemencébe. És akkor itt következik a történetnek az a fordulata, hogy Isten mennyire segíteni akar ezeknek a pogány embereknek. Mert megijedt Nabukodonozor, nem három embert vettettem a tüzes kemencébe, most négyet látok. És a negyedik különbözik tőlük olyan, mint valami Istenek fiájé. Kihozatja őket, a tűz szaga sem járja át ezeket a héberi fiakat. Isten most még inkább megmutatja a nagy hatalmát, hogy nem csak királyoknak királya és uraknak ura, hanem az ő hatalma a tűz felett is érvényes. Ezeket a fiatalokat így is meg tudta őrizni, menteni. Milyen bizonyság lett volna, ha ott elkezdnek hisztizni, könyörögni, leborulnak a király előtt, hogy mentse meg az életüket. De ők kész voltak életre, halálra. És akkor a király áldott ezeknek Istene. A Sidrák, Misák, Abednégó Istene, aki küldötte az ő angyalát, és kiszabadította az ő szolgáit, akik ő benne bíztak. És a király parancsolatát megszedték, veszedelemre adták az ő testüket, és nem szolgáltak, és nem imádtak más Istent az ő Istenükön kívül. Hát Nabukodonozor eljut valameddig, mert ugye megparancsolja, hogy aki az ő Istenük ellen szól, annak a háza szemétdombá tétessék, ők maguk darabokra tépessenek, mert nincs más Isten, aki így megszabadíthasson. Megint elismeri, hogy a zsidók Istene a létező, valóságos Isten, de az Istent még mindig nem ismeri. Pedig a hála ott van a szívében, mert azt mondja, ugye ír egy levelet, amit szétküld a tartományban, és azt mondja, hogy Nabukodonozor király minden népnek, nemzetnek, nyelveknek, akik az egész földön lakoznak, békességetek bőséges legyen. A jeleket és csodákat, amelyeket cselekedett velem a felséges Isten, illendő dolognak tartom megjelenteni. Mely nagyok az ő jelei, mely hatalmasak az ő csodái. Az ő országa örökkévaló ország, az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre száll. Otthon olvashatjuk meg, hát ismerjük Dániel könyvét. Én kívánom, hogy a Jóisten segítsen bennünket, hogy a hála lelkülete az tartósan ott legyen az életünkben. Ki volt erősebb? Ez a három héber ifjú, Dániel, vagy Nabukodonozor király, aki élethalál ura volt. És mégis azt látjuk, hogy ezek a fiatalok voltak az erősebbek. Lelkületben, hitben, Isten iránti hálában, tiszteletben, és a felebaráti szeretetben is. És tudtak engedni a Szentlélek vezetésének. Bölcsek voltak. A beszédükkel nem ingerelték a királyt. Mondhattak volna olyat, hogy a király, hát már tudhatnád, tehát Dániel megfejtette az álmodat. Te akkor elismerted, akkor most hol vagy? Lehetne vádaskodni? Kárhoztatni? Olyan szép az ige, hogy Isten nem azért küldte a fiát, Jézust a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Fontos kérdésem a hála. Milyen lesz a történelem befejezése? Ugye nem adhatnak, nem vehetnek. Jézus ma a szentek szentjében gyakorolja az ítéletet. Felmentő ítéletet akar adni nekünk, minden áron szeretné látni, hogy az életünkben a krisztusi lelkület alakul ki, mindent megtesz érte, sok mindent megenged az életünkben, hogy nyilvánvaló legyen, hogy mi lakozik bennünk. És azt írja a Biblia, mint egy ígéretképpen, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Lehet így élni, ahogy éltek ezek a fiatalok? Római levél 8. fejezete válaszol erre a kérdésre. Pál apostol is vívódik, hogy ó, én nyomorult ember, aki tapasztalok ezt is, azt is az életemben. Ki segít? De hálát adok Istennek. A 7. fejezet utolsó verse, ami Urunk Jézus Krisztus által. És a 8. fejezet, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Adja Isten, hogy így legyen az életünkben, kegyelméből. Amen.